out in the desert where the wind never stops. Simple people try to grow a few crumbs.
Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. A mai műsornak a Trauma címet adtam. Mint a beszélgetésekből kiderül, nem véletlenül. Írországban az 1800-as évek közepén éhínség pusztított. A burgonya vész tönkretette a termést, ami a szegénységben élő szigetlakok legfőbb tápláléka volt. A 8 milliós lakosságot az évtized végére megperezte a halál és az elvándorlás. A beszélgetésben szokásunktól eltérően a regény történetéről keveset fogunk beszélni, témánk az irodalomterápia lesz. A regény karakterei 20-as éveik elején járnak. Váltakozva halljuk őket beszélni. Leila az egyik beszélő, gyönyörű nő, akit senki sem annak lát, aki. Mindenki saját ideálképét vetíti rá. S van egy titka, amit rajtunk kívül senkivel nem oszt meg. Zaklatta, majd megerőszakolta valaki. Olivért, ő a másik szereplő, az anyja kiskorában elhagyta. Ő fél kötődni bárkihez, mert a tapasztalata az, hogy elhagyják. Két sérült, traumatizált személy, akik próbálnak egymásba kapaszkodni. Megtanulni, megbízni és szeretni. Sikerülhet nekik? A környéken csak holland háznak hívják, mert a régi tulajdonosok holland származásúak voltak. Az ő képük, vagy valamelyikük őseinek képe a falon maradt a bútorokkal együtt. Ebbe költözik be a Conroy család. Az anyának meglepetést akart okozni a férje a házzal, ami olyan jól sikerült, hogy az asszony hanyathomlok elmenekült, hátrahagyva férjét és két gyermekét. A holland ház háromszintes villa, csupa üveg, és nem csak, hogy be lehet látni ezen az üvegen, hanem keresztül is lehet nézni az épületen. Egy valaha volt hatalmas birtokon állt, amely mára csak egy méretes kerté szűkült. De így is alkalmas lett volna nagyszámú vendégsereg fogadására. Különös élet zajlott a házon belül és a ház előtt. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, éppen ezért, ha a beszélgetések végén elhangzó kérdésre megküldi a helyes választ, akkor könyvet nyerhet. A Next 21 kiadó adta ki Rahel English, Levél az otthoniaknak című regényét. Bálint Lilla, irodalomterapeutával beszélgetünk.
Hát először azzal szeretném elkezdeni, ami ahhoz a könyvhöz kapcsolódik közvetlenül, ami az írészség dráma. 1845-től kezdődően Írországban több mint 8 milliós lakó legfontosabb tápláléka a burgonya, amit megtámadott egy gombafajta, és a termés már a földben rothadó masszává változott. Az első évben még jobb termésre számítottak a következő évre, de aztán az elkövető években, tehát többen, mint egy 1,5-2 millió ember éhen halt. Vagy az éhezés miatt fellépő betegségekben halt el, és körülbelül ugyanennyi ember vándorolt ki az országból, Amerika-Ausztrália irányába. Durván azt mondhatjuk, hogy a lakosság fele így áldozatul esett ennek a burgonyavésznek. Ön írt erről egy megemlékezést. Jelzi, ami megjelent a Divány internetes újság.
Magazin, igen.
Hogy ki a felelős ezért az érség drámáért, az éhínségért. Miért nem segített az angol kormány akkor a Nagy-Britannia részéhez tartozó Írországon? Tony Blair 150 évvel később bocsánatot kért az írektől. Minimum két nemzedéket lehet mondani 150 évben. Mit ér egy ilyen utólagos bocsánatkérés? Ér-e még valamit terápiás szempontból?
Hát terápiás szempontból talán a leszármazottaknak ér valamit, hiszen ez mindenféleképpen egy gesztus, és itt most hirtelen nem csak az ír éhínség jut eszembe, hanem például a kanadai őslakosokkal kapcsolatban elkövetett rengeteg bántalmazás, amit hát a 19. század folyamán a kanadai állam lépett, és a kanadai miniszterelnök is emlékeim szerint ezért bocsánatot kért. Nyilván azokat az embereket már nem fogja visszahozni, illetve általuk átélt gyötrelmeket nem fogja megsemmisíteni, de a leszármazottaknak szerintem ez a gesztus, ez nagyon is sokat számíthat.
Tehát a családi legendáriumokban megőrződnek ezek a traumák?
Igen, vannak ilyen kutatások is, ugye az epigenetika foglalkozik ezzel, hogy akár a génekben, akár az elbeszélésekben, a szóbeli átörökített történetekben megőrződnek ezek az átélt szörnyűségek, és emellett abból a szempontból is jelentősek ezek a bocsánatkérések, hogy a mai társadalomnak is tulajdonképpen egy utat mutatnak, hogy lehet így is. Rendben van, akár 100-200 évvel ezelőtt valaki nagyon elrontott valamit magas politikai körökben, de ugyanakkor nem reménytelen az, hogy belátta, hogy hibázott.
Tehát ez valamiféle elégtétel? Vagy jóvátétel?
Nem tudom, hogy elégtételnek elegendő-e vagy sem. Nyilván ki a saját családjában tudja megítélni, hogy milyen súlyosan befolyásolta akár a családot, akár az ő privát életét is egy ilyen esemény vagy trauma, de mindenféleképpen egy fontos gesztusnak tartom.
Mit jelent az, hogy irodalomterápia?
Hát röviden és tömören az írás és olvasás segítő szándékú használatát nevezzük irodalomterápiának. Ez általában csoportos formában történik, bár egyéni folyamatok is elképzelhetőek. Egy irodalomterapeuta vezetésével 6-8 fős vagy akár nagyobb csoportokban az irodalomterapeuta által választott szövegek segítségével néznek rá a résztvevők bizonyos önismereti kérdésekre.
Mondom erre példát? Például milyen önismereti kérdések merülhetnek fel?
A klasszikus témák, tehát mondjuk a személyek közötti viszonyok, anyával, szülőkkel való kapcsolat, akár aztán a saját egyéni életút, mondjuk gyermekvállalás, szülés, aztán klasszikus témák, határok tartása, a határok megszabása, szinte bármi, ami önismereti kérdés, az irodalomterápia segítségével is feldolgozható. A saját testhez való viszony, testünk átalakulása.
Tehát ez apropót ad a beszélgetésre? Egy ilyen irodalmi szöveg? Abban segít, hogy megnevezzük azt a területet, amivel most akarunk terápiás céllal foglalkozni?
Igen, az történik, hogy az irodalomterapeuta választ egy szöveget, és nem úgy, mint egy, teszem azt, könyvklub esetében, amikor ugye azért javarészt intellektuális beszélgetés zajlik, hanem a résztvevők úgy olvassák a szöveget, úgy figyelnek a szövegre, hogy közben a saját magukban lévő érzéseket, feltörő emlékeket, tapasztalatokat, élményeket próbálják meg azonosítani. És utána ugye ezt ki is hangosítják, tehát megbeszélik, valamint irodalomterápiának fontos része az írás is. Vannak kreatív írásgyakorlatok, amelyek segítségével ismét ugye közelebb kerülhetnek a saját érzelmeikhez, illetve a saját önismeretükhöz.
Tehát úgy kerülnek beljebb, hogy írnak ezekről az élményekről?
Úgy is, igen. Meg ugye az írás...
Önvallomásszerű dolog?
Féleképpen lehet írás gyakorlatokat tartani. Elképzelhető, hogy mondjuk azt a feladatot adja az irodalomterapeuta, hogy az adott versből vagy szövegből válassza ki a résztvevő mondjuk azt a sort, ami őt megszólítja, és mondjuk folytassa. Értem ez alatt, hogy mondjuk írjon 5 percig megszakítás nélkül. De olyan is van, hogy nem feltétlenül mondjuk egy adott sorra kell koncentrálnia, hanem mondjuk bizonyos szavakra asszociálni. Többféle megközelítés van, és többféle gyakorlat, de egy közös mindegyikben, mégpedig az, hogy amikor még nem tudjuk tulajdonképpen, hogy mi az, ami nyomaszt bennünket, akkor az ott gomolyog belül. És hát ez úgy nagyon feszítő érzést tud okozni, viszont hogyha kívülre kerül a papírra, akkor sokkal inkább kontrollálhatóvá válik, megfoghatóvá válik, és ezáltal mondjuk segíti az adott témáról való gondolkodást.
1847 első hónapjaiban klónevemben kitört a láz. Alattomban érkezett. Eleinte csak azokat ragadta el, akiket legyengített a kor és az éhség. Ám az idő múltával egyre mohóbbá vált, és szemet vetett a fiatal férfiakra és nőkre is. Az amúgy is sötét hangulat még sűrűbb lett a félelemtől. Bridget látta, ami történik körülötte. Figyelte az üveges tekintetű, sárgás arcokat, hallott az izzadásról és a hányásról, a betegszobákban terjengő bűzről. Az emberek csak erről tudtak beszélni. Hallottál Maryről? Joseph Morrissey-ről? A fiatal Griffin fiúról? Vajon miért történik mindez? Tépelődtek. Egyszerűen csak az ételhiány miatt, vagy más oka van. Talán azok a nők tehetnek róla, akik a trágyadombon kutakodtak zöldséghéj után, vagy a vadállatokat felzabáló férfiak. Egyesek azt mondták, a fertőzötteket száműzni kell egy üres kunyhóba vagy fészerbe, mielőtt az egész család a láz áldozatává válna. Egymás ellen fordultak, szomszéd vádolt szomszédot a betegség terjesztésével. Bridget mostanra megtanulta, hogyan egészítse ki az indiai ételt hínárral, csalánnal és őzgerinc levéllel, ősszel pedig diófélékkel és bogyókkal. Közben kövér szederről álmodott, ahogy a leve lecsordul az állán. Az anyja nevetett volna, ha látja, milyen szorgalmas lett. Lusta Bridget, aki szívesen álmodozott órákig a tengerparton, eltűnt. Egy márciusi délután Norával a hátán indult útnak, össze-vissza csúszkált a nedves agyagon, amikor összetalálkozott két helyi nővel, Elsa Howe-val és Kathleen Downs-zal. Bridget szédült az éhségtől, nem sok kedve volt cseverészni, de a szomszédok jók voltak hozzá az anyja halála után. Hasonló korúak voltak, mint ő, ezért még nehezebben viselték a halálát. Ennek ellenére ragaszkodtak ahhoz, hogy Johanna jobb helyre került, ahol újra találkozhatott a férjével. Bridgetnek voltak kétségei ezzel a bizonyos jobb helyjel kapcsolatban, de kedvesnek tartotta a gondolatot. Gyerekkorában Mrs. Ho és Mrs. Downs és sokan mások is rendszeresen átlátogattak házacskájukba. A felnőttek énekeltek és történeteket meséltek, kísértetekről, tündérekről, merész ősökről és szerencsés időkről. Ma már senki nem csinál ilyesmit. Bridget üdvözölte az asszonyokat, és megállt, hogy váltson velük pár szót. Hogy van Patrick? Kérdezte Kathleen. Már nem szenved tovább, felelte Eliza. Az úr kegyelmezzen lelkének. Ó, ez szörnyű, mondta Bridget, hát olyan fiatal volt. 22 éves, Kathleen keresztet vetett. Szinte még kölyök. Eliza összefonta karját maga előtt. Valamikor széles mellkasa volt, és a mozdulatban még mindig tükröződött egykori tekintélye. Az utolsó hetét a dologházban töltötte. El tudjátok képzelni, hogy sokan azért költöznek be, mert így lesz koporsójuk? Bridget hallott már olyanokról, akiket koporsó nélkül temettek el, mert nem volt pénzük fára, nem tudták kifizetni a koporsó elkészítését, esetleg nem maradt családtagjuk, aki elföldelte volna. Joe szerint a holttesteket éjszaka földelték el, hogy ne hozzanak szégyent a családra. Míg a legtöbbjüket földdel takarták be, másokat a mezőn vagy az árokban hagytak, ahol az időjárás vagy a vadállatok gondoskodtak a maradványaikról. Joe két holttestet talált a múlt hónapban, mesélte Bridget, a Tullaroki falépítésnél, egy nőt és egy gyereket. A nő átölelte a kislányt, nem mesélt sokat, de tudom, hogy nagyon megviselte.
Milyen érdeklődés van erre a típusú terápiára?
Egyre népszerűbb ez a módszer, és egyre ismertebb. Nyilván mondjuk az kicsit aggasztó, hogy éppen a napokban olvastam egy felmérést, illetve statisztikát, ugye, amely szerint egyre kevesebbet olvasnak a magyarok. Viszont aki olvas, az szerintem nagyon is tud kapcsolódni ehhez a típusú önismereti munkához. Én azt gondolom, hogy van ennek helye az önismereti módszerek között. Hát ez egy elég szelíd mód. Értem ez alatt, hogy ugye verbális módszerről van szó, és hogyha valaki éppen mostanában gondolkozik azon, hogy szeretne úgymond egy kicsit közelebb kapcsolatba kerülni önmagához, ez egy nagyon jó kezdési lehetőség.
A csoport tagjai mennyire kapcsolódnak egymáshoz? Arra akarok igazán rákérdezni, hogy ad-e valamilyen fajta kapcsolatépítési mintát egy ilyen csoportnak a működése?
Nem tudom, hogy kapcsolatépítési mintának számít-e az, hogy mondjuk általában ezeken az önismereti csoportokon többször is születik az a felismerés, hogy nem vagyok egyedül ezzel a problémámmal. Tehát teszem azt, mondjuk senkinek nem beszéltem eddig erről vagy arról a titokról az életemben, de most valahogy kijött a foglalkozás során, és kiderül, hogy mások is küzdködnek ugyanezzel. És ez mondjuk nagyon is megtartó erejű tud lenni, tehát nagyon is fontos tud lenni, hogy nem vagyunk egyedül még a legfurcsább problémáinkkal sem, hanem tudnak kapcsolódni hozzánk mások. És persze előfordul, hogy a résztvevők között mondjuk kialakul egy barátság, vagy is tartják egy kapcsolatot. Az a fontos, ami a foglalkozások során itt és most történik, és az a fontos, ami az egyénnek a lelkébe történik, ugye a két ülés között.
Egész biztosan működő dolog ez, hiszen a szövegek olvasása az mindig elvisz a saját fókuszomról egy másik fókuszra, majd vissza rám. Amikor olvasok egy szöveget, akkor az történik, hogy abba az életbe lépek be, amiben az író behúz, ha behúz, és utána pedig, amikor átgondolom, hogy mit is olvastam, akkor meg visszafókuszálok magamra, és a saját tapasztalataimra.
Ez így van, illetve még ugye két fontos kapcsolat van még ugye az irodalomterápiás üléseken, azon kívül, amit ön említett, hogy a szöveg és az olvasó között. Ugye itt a résztvevők egymással is kapcsolódnak, illetve a résztvevők a csoportvezetővel is kapcsolódnak. Nem feltétlenül mondjuk az én igazságom a döntő igazság, vagy nem feltétlenül lehet egyáltalán igazságról beszélni, hanem nézőpontokról lehet beszélni.
Látókör szélesíti.
Igen, azt is mindenképpen. Illetve az előző kérdéshez még az jutott eszembe, hogy én ugye leginkább autista gyerekek szüleinek tartok irodalomterápiás csoportokat, és ott például született egy olyan felismerés, hogy amikor a résztvevő meghallotta, hogy a többi autista gyermek szülője is szenved azzal, hogy mondjuk a gyerek nem hajlandó az évszaknak megfelelően öltözni, akkor neki nagy megkönnyebbülés volt, hogy nem az, hogy ez mással is megtörténik, hanem az, hogy ez nem az ő hibája. Addig mondjuk az iskolából, óvodából szülőként azt kapta vissza, hogy hát hogy lehet úgy elengedni a gyereket, hogy nem tudom, nyári nadrág van rajta. És ugye, aki nincs ebbe benne, nem nevel autista gyereket, az nem tudja, hogy esetenként mekkora harc az, hogy fölvegyen egy új ruhadarabot. Tehát ilyesmikre gondolok, hogy még az ilyen nagyon furcsa és különös és egyedi problémákban is előfordul, hogy nem vagyunk egyedül, és ez mindenféleképpen vigasztaló.
Bálint Lilla irodalomterapeutával beszélgettünk, Ráhel Inglis, Levél az otthoniaknak című regénye kapcsán az irodalomterápiás módszeréről. A könyv a Next 21 kiadó gondozásában jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mi történt 150 évvel az éhínséget követően. Megfejtését a keménykötés kukac.civilradio.hu címre várom. Come close to me, I will be true. I wouldn't stand losing you. Only you can satisfy me. You know how to save me. Be faithful. My mouth, caress my face, look into my eyes, you know I care. My heart is set, you are the one for me, but I need your loyalty. Be faithful. A kiadó adta ki Bíró Kincső Medúzalán című regényét. A szerzővel, Bíró Kincsővel beszélgetünk.
Azzal kezdem, hogy én egy másik generáció tagja vagyok. A fiaim is Y-osok, tehát még idősebbek is, mint Kincső. Nézzük akkor a Z-generáció, ahova ön tartozna. Hogyan írná le?
Talán azt tudnám mondani, hogy egy nagyon magányos generáció vagyunk, és az interneten nőttünk fel, egy egészen más térben, mint az előző generációk, és sajnos, mivel alapvetően ez a nevelésnek úgymond egy szabálya, hogy próbálnak a szüleink a múlt szabályai szerint a jövőnek nevelni minket, és ez nagyon nehéz, mert fogalmuk sem volt, hogy milyen nehéz lesz egy olyan terephez hozzászokatni minket, amiket még ők sem ismernek, és azt hiszem, hogy a mi generációnknak a tragédiája is maga az internetes benszülöttség, illetve azért a csodája is egyébként, mert nagyon nyitott gondolkodásúak lettünk, és ezerféle inger jön felénk nap, mint nap. Viszont ez nagyon megterhelő is tud lenni, főleg a lelki világunk számára.
Olvastam a könyvet, akkor az volt az érzésem, hogy én vagyok a kukkoló, belül úszkálnak az akváriumban az aranyhalak, én meg kívülről ott bámulom őket. Kicsit idegenként meghatározza az olvasói kor az, hogy ki olvassa a könyvet?
Szerintem nem feltétlenül. Van több az 50-es éveiben járó olvasóm is, férfiak is próbálnak kapcsolódni és megérteni a karaktereimet és mi generációm problémáit. Ugyanakkor ezt a kukkolás egy akváriumon keresztül, ezt én magam is szerettem volna elérni, hogy kicsit így érezze az olvasó, hogy egy nagyon zsigeri, nagyon valóságos karaktert akartam létrehozni, mind Lejlában és mind Oliverben, és az olvasó olyan, mintha kicsit a bőre alá kúszna ezeknek a karaktereknek is megfigyelni őket.
Akárhány képet láttam önről, a könyv borítóján lévő arc nagyon hasonlatos ezekhez az arcokhoz, mintha azonos arc lenne. Mennyire önazonos Lejlával a szerző?
Egyébként ez egy nagyon jó kérdés, mert többen is észrevették ezt, pedig ez teljesen véletlen, hogy valahogy az alkotó, ugye Faniszló Ádám úgy rajzolta meg Lejlát, hogy hasonlít rám. Azt nem mondhatnám, hogy nincs bennem Lejlából. Lejla sztereotípikus női karakter, tehát szinte minden nő tud vele azonosulni, mert ő maga az abszolút nő, a női problémák, a női fájdalmak megtestesítője. Nem nehéz vele azonosulni. Azt mondanám, hát egy másik interjúban már fogalmaztam így, hogy minthogyha egy hagyma lennék, és a legfelsőbb rétegem lenne Lejla, az, ami engem úgymond nővé tesz.
Azt, hogy senki nem látja Lejla igazi arcát, én egy metaforának olvastam. Az igazi arcunkat senki nem látja, mert nem mindenki ismer bennünket, vagy ahány kapcsolatunk, annyiféle arcunk van.
Igen, ez így van, és én is egy metaforaként szerettem volna ezt bemutatni. Azonban én azt szerettem volna ezzel kifejezni, hogy sokszor, főleg az ismerkedésben, ez nem mindig egyszerű a nőknek. Hogyha az embernek van egy csinos külseje, nem biztos, hogy érdekelni fogja másikat az, hogy ki vagyok valójában. Tehát azt szerettem volna megfogalmazni, hogy milyen az, hogyha nem csupán tetszünk valakinek, hanem lát valaki minket úgy belülről, hogy tényleg kik vagyunk, és önmagunkért szeret minket. Lejlának az a legnagyobb félelmem, hogy a képessége miatt nem fogják őt soha önmagáért szeretni, és nagyon sok nőnek még ez a félelme. Ugye annak ellenére, hogy nekünk nincsenek ilyen képességeink.
Azok számára, akik nem olvasták a könyvet, egy kicsit bizarul hangozhat, mint hogyha olyan boszorkányos dolog lenne e mögött. Boszorkányos dolog van?
Hát egy lehet finom fantazi szál talán. Hát Lejla ugye egy modernkori szirén. Neki nem bűvös szirén hangja van, ami elcsábítja a férfiakat, hanem a külseje olyan, hogy mindenki a számára ideális nőt látja benne. Azt szerettem volna még elérni ezzel az egésszel, hogy leggyakrabban a főszereplők a fantazi történetekben valami hatalmas erő birtokában vannak, amit könnyedén fel tudnak használni a saját előnyükre, azonban ugye Lejla nem tudja az előnyére fordítani ezt a képességet, mert csak egy 20 éves lányról van szó, aki nagyon érzékeny a világ dolgaira, és igazából neki inkább teher ez a képesség, mint áldás.
Ha apukádra hasonlítasz, ráncolja a szemöldökét, nem lehet köze valahogy az adottságodhoz? Régebben én is így gondoltam, hogy apa vérvonalában keresem a titkot, de nem kaptam választ a kérdéseimre, hiába nyomoztam. Jóformán gyerek voltam még, amikor belefogtam a családfa kutatásba, de hamar felhagytam vele. Apai nagymamám állítólag gyönyörű nő volt. 2 évvel apa születése után öngyilkos lett. Arra gyanakszom, hogy ő is rendelkezett az adottsággal. Tőle örökölhettem. Bárcsak többet tudnék róla, bárcsak ismerhettem volna. Apa erőszakból fogant. Végül a nagymamám nővére nevelte fel. Mindent tőle tudok a mamámról. Vannak róla fényképeid? Kíváncsiskodik. Még mindig zavarba ejtő, hogy komolyan vesz, hogy nem tart őrültnek. Ez a leggyanúsabb. Mindet elégette, mielőtt meghalt. Minden tükröt összetört a házunkban. A nagymamám nővére egyetlen képet sem tudott róla mutatni. A külsejéről senki sem tudott pontos leírást adni nekem. Apa már nem is emlékszik rá. A nagymamám nővére elmondása szerint mama bőre mindig ragyogó fehér volt, a haja